önkéntes képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Mintegy 20 hektáron ég az aljnövényzet a Veszprém megyei Külsővatnál. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az oltásban több környékbeli hivatásos és önkormányzati tűzoltó is részt vesz. Közben az erős szél miatt még több helyen ég a komposzt Érd és Szászhalombatta között. A lángok még egy hete csaptak fel, a tűz terjedését sikerült megakadályozni, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását. Délután északkeleten és a középső országrészben futó zápor zivatar kialakulhat. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37 és 41 fok várható. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Ötödik rész.
Érdes hangú, zömök, kopasz, középkorú ember volt Isidoros, az igazgató. Egy hűvös szobában fogadta, oda vezette be Urit az egyik görög tanonc. Szóval te vagy az, mondta ellenségesen végigmérve Urit, aki patyolatiszta tunikát és szép sarut vett fel erre az alkalomra. Két zsidó tanul nálunk mindössze, nekem ez is sok. Talán hallottad, nem igen kedvelem a zsidókat. Én se nagyon kedvelem őket, mondta Uri. Nem tudom, miért is kellene, amiként a görögöket se kell. Testületileg feltehetőleg azok is borzasztóak, de közöttük is akadhat néhány érdemes egyén. Az igazgató meglepődött a szemtelen válaszon. Hallgatott, aztán megkérdezte. Miért akarsz ide jönni? Mert szeretek olvasni. Azt egyedül is megteheted. Szellemi vezetőre vágyom. Filót ajánlom a figyelmedbe, igen sok művet írt, majdnem annyit el is olvasott. Uri felnevetett. Isidoros nem volt hozzászokva, hogy nevetgéljenek előtte, de persze örült neki. Mit tudsz felhozni magad mellett még? Urinak tetszett ez a nyers ember. Talán azt, hogy gyönge a szemem, mondta. Isidoros a szemébe nézett, csodálkozott. Mások jól látnak, én nekem ahhoz, hogy észleljek valamit a világból, gondolkoznom is kell. Az igazgató habozott. Nálunk a testi épség legalább annyira fontos, mint a szellemi és a lelki. Nem nyomoréknak érzem magam, jelentette ki Uri, hanem különlegesnek, aki épp ilyen. A hosszú gyaloglástól fáj a lábam, a derekam, vérzik a végbelem, ha feszült vagyok, görcsöl a gyomrom, ég a mellkasom, sok tekintetben gyáva is vagyok, mert ilyennek teremtett az én Istenem. De csak volt velem valami célja. Isidoros felállt, nagy polcokon tekercsek, táblák hevertek, némi keresgélés után megfogott egyet, és az asztalra tette. Kezd el latinra fordítani, mondta. Uri elvette a tekercset, óvatosan kihúzta az első írott oldalát, aztán visszaengedte a pergament. Ez túl könnyű, jelentette ki, ez az Odüsszeia, amit Livius már lefordított. Azért csak próbáld meg te is. Uri az asztalra helyezte a pergament, jó messze magától, és emlékezetből lassan élvezettel énekelve mondani kezdte Livius szövegét. Az igazgató rezzenéstelen arccal hallgatta egy darabig, aztán felállt, másik tekercset keresett, letett az asztalra. Uri elhallgatott. Ezt még nem fordították latinra, mondta az igazgató. Uri kihúzta a pergamen első oldalát. Az is hegzameterben volt írva, de se címe nem volt, se szerzője. Ki a szerző, érdeklődött? Mindegy, kezd el. Uri olvasta magában a görög szöveget, és rögtönözve hegzameterben fordította latinra. Néha kicsit megakadt, néha javított, de azért ment a fordítás folyamatosan, és a cezúrák is be voltak tartva. Izidorosz lehúnyt szemmel hallgatta. Nem rossz, mondta pár perc múlva, valóban nem rossz, honnét tudsz te ilyet? Rómában sokat szórakoztam ezzel, akkor még azt hittem, hogy nyomorék vagyok, kellett valami pótlék. Fölveszlek, jelentette ki végül, de a sportban is ki kell tűnnöd. Ki fogok tűnni, ígérte meg Uri. Ha valamelyik sportágban nem tűnsz ki, kiteszlek.
Jó.
Az igazgató a fejét csóválta, biztos, hogy zsidó vagy, kérdezte. Anyám szírrabszolga lehetett, zsidó semmiképpen, de az apám zsidó. Rómában rabszolga népek lányaival házasodnak a zsidók, zsidó nők híján. Itt magukban házasodnak a zsidók, mondta Izidorosz, felettébb szaporák és pofátlanul nyomulnak. Uri állt, átsuhant rajta a sejtelem, hogy az igazgatónak ne talán megtetszett valaha egy zsidó lány, de az elutasította. Ilyesmitől nagy népeket testületileg gyűlöl meg a csalódott egyén. Holnapkora reggel jelentkezz a kapuban, bevezetnek a hálóterembe, addigra kijelölöm a helyedet, elmehetsz. Uri meghajolt, kifelé indult, visszafordult. Ki a szerzője ennek a szövegnek, kérdezte.
Én.
Uri felnevetett. Nem rossz szöveg, mondta. Igazán nem rossz. Ha eddig csodálatos volt Alexandria, hát ettől kezdve még csodálatosabb. Már annak megörült Uri, hogy a hálóteremben nem voltak ágyak, csak szalmát szórtak ritkásan a dísztelenül kövezett padlóra, amely azonban nem volt hideg, mert alulról fűtötték nyáron is. Sem matrac, se lepedő, se takaró, semmi spártai fegyelem, ázsiai és római kényelemmel vegyítve. Annak is örült, hogy a rajta lévő drága ruhát és finom sarut elvették, és durva vászonba és egyszerű merev talpú saruba öltöztették. Minden diák ezt viselte, mintha katonák volnának. Vannak közös foglalkozások, és vannak egyéniek. Mindenkinek egy táblára van kiírva a heti napi rendje, ahhoz tartsa magát. Az övé is ott függött, már az egyik terem bejáratában feltűnően sok testedzés szerepelt rajta. Uri összeszámolta a táblákat. Volt belőlük 27. Ennyien vannak hát vele együtt a diákok, nem sok. Az ő neve csak így szerepelt, Gaius T. Tia neve így szerepelt, Tibiul. Apollónoszból 3 is volt, alfa, béta és gamma, és nem lehetett tudni, melyikük a zsidó. A tanárok görögök voltak, öregek és középkorúak vegyesen, és sok fiatal erős testű férfi a testgyakorlatok vezetői. Majdnem annyian voltak a tanárok, mint a diákok, ez is jó. Reggeli és esti imádkozás is fel volt tüntetve a heti óra rendben, de nem volt jelezve, ki milyen istennek vagy isteneknek hódol. Intézze el a vallását mindenki magában. Az első napon kiderült, hogy az étkezésen kívül csak a testedzés közös. Jól meghajtották őket. Futni kellett, diszkoszt és gerejt hajítani, akadályokon áthatolni, birkózni, törrel, dárdával, bottal harcolni és helyből távolugrani. A testgyakorlat színhelye a gimnázium nyilvános parkja volt, amelybe bárki beléphetett a főutcáról. A park közepén emelkedett az a spirális torony, a Paneion, amelyről a hajókapitánya szólt, amikor megérkeztek. Bárki fölmehetett a tetejére, hogy a város látványában gyönyörködjék. Uri rájött, hogy odafönt le lehet ülni, és senki sem zavarja. A városi és idegenből való látogatók a megragadó látvány miatt rá sem hederítenek. Hát ott olvasgatott a legszívesebben, az volt a kedvenc rejtek helye. Urinak az alexandriai hetek alatt elpuhult a teste. A futás nehezen bírta, többször is megállt, lihegett, az oldala szúrt. A többiek, köztük Tia is, megvetően nézték, ahogy lassan poroszkál és izzad, ők gyakorlottan rótták a köröket. A diszkoszt alig bírta elhajítani, nem arra repült, amerre szerette volna. Körülötte igazi és mímelt rémülettel futottak szét a többiek, nehogy eltalálja őket, a bámészok pedig kiröhögték. A gereje fele annyira szállt, mint a többieknek, de ami még rosszabb, a válla rendszeresen kimarjult. Balkezes állapították meg róla a többiek. Uri nem értette, ez miért fontos, aztán megértette. A birkózásban előny, ha valaki balkezes. De azért eleinte mindenki a földhöz vágta. A helyből távolugrás volt a legbonyolultabb. Két nagy bronzsúlyt kellett a kezükben tartaniuk, lengetni előre-hátra, és amikor úgy érezték, megvan a ritmus, a súlyokat előre lendítve páros lábbal szakadtak el a földtől. Uri kezéből jó párszor elszálltak a súlyok. Szerencse, hogy nem találtak el senkit. A többiek gúnyosan vigyorogtak. A testgyakorlatok körébe volt sorolva a szónoklat is. A különös az volt, hogy a tanár megadta a témán kívül az időtartamot is. A témát és az időt az asztalra helyezett, lefordított pergamenlapok közül húzták. Kisebb és nagyobb homokórát tartotta kezében a tanár, a megfelelővel mérte a szónoklat idejét, és ha a diák a témát nem fejezte be időre, vagy előbb fejezte be, rovást húzott a viasztáblába. Ez azt jelentette, hogy az adott témából a diáknak újra kell majd szónoklatot tartania, ki tudja milyen időtartamban, mert azt megint húznia kell. A szónoklatot bármilyen rövid vagy hosszú volt is, a többieknek végig kellett hallgatniuk, és a végén egyenként értékelniük. A témák változatosak voltak. Vádirat gyilkosság esetére, védőbeszéd rablás esetére, verstani problémák, történeti problémák, csillagászat, hajózás, hadvezetés, hadtápvonalak létesítése, akármi. Táplálékuk egyszerű volt. Zöldség, gyümölcs, főtt tésztafélék. Húst csak pénteken kaptak, abból a három zsidó nem evett. Így ismerte föl a zsidó Apollónoszt Uri. Zömök, kockafejű, jelentéktelen külsejű fiú volt. Ki nem nézte volna belőle senki, hogy esze van. Egyszerű táplálékot kaptak, de éppen nem eleget, hogy teljesen jól soha ne lakjanak. Bort nem kaptak, csak vizet. A közös étkezéseken kívül semmit sem ehettek. Uri figyelt, de úgy találta, hogy nem csempésznek be kívülről semmit. Neki jól ment a könnyed éhezés, éhezett ő már nagyobbakat is. A többiek sóvárogtak, recepteket ismertettek egymással. Ő az alatt békén korgó gyomorral olvasott. Lehetett kölcsönözni a gimnázium könyvtárából, számos ritkaság volt meg benne. Tetszett a katonai fegyelem Urinak, és bántotta, hogy a testgyakorlatokban lemarad. Megkérdezte, szabad-e magányosan gyakorolni? Szabad. Attól kezdve esténként a vacsora és a magányos ima után visszament a gimnázium stadionjába, és a félhomályban futott, ugrott, diszkoszt és gerejt vetett, mi alatt a többiek a szabad idejüket töltvén csoportokban trécseltek és heverésztek. Még az első héten ellopták a saruját, nem járt körbe, nem kérdezte meg, ki tette, nem kért újat, mezítláb járt és futott. Lehetett volna kimenője neki is az első hét végén, de úgy döntött, inkább bent marad, olvas, és a testét gyakorolja. Tudta már magáról, hogy legkésőbb a harmadik hét elejére megedződik a teste. Így is történt. Csodálkoztak a többiek, még a tornatanárok is felfigyeltek rá, hogy a diszkoszt és a gerejt pontosabban és messzebbre repíti, mint az elején, s hogy tovább bírja a futást, mint korábban. Az pedig még Urit is meglepte, hogy a helyből távolugrás ennyire jól megy. Annyira jól ment, hogy az igazgató is megtekintette. Meg voltak lepve a többiek. Nem szokott az igazgató tornaórákra járni. Nagy tudású ember, beszélték egymás között, még mindig nem Urihoz szólva, kivételes filológus, aki a testedzést utálja. Mit akar itt most? Uri tudta, mit akar. Őt akarja megnézni. Sorban ugrottak előtte. Uri mélyeket lélegzett, tudta, hogyan kell a lelkét megreguláznia, hogy a teste jól működjék. Rákerült a sor. Kezébe vette a súlyzókat, a vonalhoz állt, mély lélegzetet vett, lengetni kezdte a súlyzókat előre-hátra, majd a súlyzókat jól előre lendítve, hajlított lábbal elugrott. Sose ugrott még ekkorát. Lemérték egy szalaggal. 16 lábnál messzebbre ugrott. Zúgás támadt, amikor a tanár bejelentette. Itt nem szoktak ekkorát ugrani. Uri állt, letette a súlyzókat a földre. Még egyszer, szólalt meg Isidórosz. Uri felvette a súlyzókat. Megint lengetett, megint ugrott, érezte, ez most nem annyira jó, dühöngött, hogy lehet egy második ugrást így elhamarkodni. Lemérték. Azért ez is több volt 15 lábnál. Isidórosz bólintott, és indult a főépület felé. Megpróbálnám még egyszer, mondta Uri. Az igazgató megállt, visszafordult. Nosza. Uri felvette a súlyzókat, sokáig összpontosított, aztán lengetni kezdett, és ugrott. Rögtön érezte, hogy ez lesz a legrosszabb ugrása aznap. Lemérték 14 láb és valamennyi. Uri majd megpukkadt mérgében. Na ezért nem szeretem én a zsidókat, mondta Isidórosz, és elment. Kárörvendő csönd volt. Hülye vagyok én, mondta Uri félhangosan. Minek ennyit ugrálni? Páron felnevettek. A tornatanár megveregette a vállát, nevetett ő is. Aznap este már szóltak hozzá a dormitóriumban. Befogadták, mert másodszorra és harmadszorra nem sikerült neki. Ez is csak gyarló ember, és őt se kedveli jobban az igazgató. A zsidó Apollónosszal, akinek itt Apollónosz Gamma volt a neve, hamar összebarátkozott. A szónoklat hozta össze őket. Apollónosz valóban utolérhetetlennek bizonyult. Hihetetlen villanásai voltak a normális elmével képzelhetetlen szélsőségeket összerántó szemléletének. Uri lenyűgözve hallgatta valahányszor a megadott időre a sziporkázó szellemességek ívét szépen lezárta. De azért az ő szónoklatai sem voltak érdektelenek. Csak földhöz ragadottabbak, tárgyiasabbak, mint Apollónoszéi. Uri nem használt különös jelzőket, emlékezetes hasonlatokat, viszont amit elbeszélt, azt láttatni tudta, mert maga is látta, ahogy a mondatait egymás után szövegette. Apollónosz meg ezt értékelte nagyra. Jó zsíros, termékeny föld az agyad, mondta Urinak, mindent megtermel, bármit vetnek is bele, és remek a szemed. Urinak nevetnie kellett, az ő szeme remek. Az bizony erősítette meg Apollónosz, tér van a szemedben, mélység, távolság, közelség, színek, árnyalatok, kapcsolatok. Nem a szemeddel látsz te, hanem valami mással. Te akkor is jól fogsz látni, ha megvakulsz. Uri megborzongott. Tiával furcsán alakult a viszonya. A gimnáziumban nem igen szóltak egymáshoz, mintha megegyeztek volna. A negyedik hét végétől kezdve, amikor Uri szintén élt már a kimenő lehetőségével, és az Alabarkosz palotájában együtt töltötték el a szombatot és a vasárnapot, mely utóbbi nap a görögök szabadnapjának számított, úgy tettek, mintha nem is ugyanannak a gimnáziumnak volnának a diákjai. Tia e hétvégéken kedves volt hozzá, közlékeny, pletykás. Szellemesen és cinikusan mesélt az igazgatóról, a tanárokról, a diákokról. Uri megérezte, hogy Tia senkire sem féltékeny a görögök közül. Csak a zsidó Apollón mozgammára, méghozzá mélységesen. Jó volt a gimnáziumban, befogadták. A testedzésben jól haladt, a többi tárgyat könnyedén tanulta, rengeteget olvasott, de valahogy mégsem volt semmi sem az igazi. Görög társai barátságosak voltak vele. Apollonosz Gamma szintén, sőt, ő mintha valóban megkedvelte volna. Tia biccentett, ha a gimnázium valamely termében vagy kertjében összefutottak. Iszidórosz nem állt meg, hogy valamely zsidó ellenes szellemességet ne vágjon a fejéhez, ha találkoztak. Mégis volt ebben a létben valami álomszerű, valami komolytalan. Elhessegette volna magától ezt az érzést Uri szívesen, de Apollonosz megerősítette. Itt valami erjed. Mindenkinek más jár a fejében, és nem az, amivel foglalkoznia kellene, mondta Urinak. Mindenki Rómára figyel, ki lesz a császár. Apám mesélte, senki sem akar most üzletet kötni vele. A legrégebbi üzletfelei sem, akik már-már a barátai, majd később mondják, amikor megint biztonság lesz. Holott évtizedeken át biztonság volt, amíg Tiberius erős volt, tekintet nélkül arra, mennyit vérengzett Rómában. Egyiptom kell Rómának, azok ott csak gyilkolásszák egymást halomra nyugodtan. A mi gabonánkra Rómának így is úgy is szüksége van, minket Róma belügyei nem érintenek. Most valami kilódult a helyéből, mintha a csillagképek csúsztak volna máshová az égboltozatján. Éjjel beszélgettek a kertben, szabad volt virrasztaniuk. Uri felnézett. A forró nyári éjszakában fent voltak az égen a csillagok, amelyeket ő nem látott, csak bizonytalan, egymásba érő, felfelszikrázó foltjaikat. Sokszor éreztem úgy, mondta Uri tűnődve, hogy iszonytató nyomással nehezedik rám az égboltozatja, a sajgó mellemre telepedvén. Apollonosz bólintott. Ott van a sorsunk a csillagokban, mondta, de túl sok mindent kellene tudnunk, hogy a jövőnket kifürkésszük. Nem tud annyit az ember, soha se tudott. Nem kellene ennyit tanulnunk, ennyit olvasnunk, a sok lényegtelen tudás, amire itt szert teszünk, elfedi a fontosat. Minket ez a remek intézmény eltompít, elhűjít. Miért? Mi a fontos? Nem tudom. Valószínűleg nem az történik a földön, amit történni látunk. Valami pedig egészen biztosan történik most is. Ám lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, milyen korban is időztünk a testünkben átmenetileg. Hallgattak. Az eget bámulták. Apollonosz látta a csillagokat. Uri nem. Túl bonyolult lett az élet valamitől, és mélységesen igazságtalan, mondta Apollonosz. Talán túl sok lett az ember. Kifolytak a kicsi falvakból, holott jól megvoltak benne korábban. Nagy városokba verődtek, magukra maradtak és megőrültek. Ha minket kivételezetteket, ez nyomaszt. Hogy bírnák elviselni a primitív és szegény emberek, akikből sok van? Nagyon sok. Te jobban ismered őket nálam, éltél is közöttük. Mi fortyog bennük? Félelmetes, micsoda erő lesz, ha egy újabb Spartacus felkelésben zsidó és görög szegények egyesülnek. Urit meglepte ez a szempont, és félretette, hogy majd átgondolja.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Az ötödik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvételt 2005-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 5-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Hatodik rész.
Hétvégeken az Alabarkhoz palotájában megsokasodtak a kémek. Addig is látta Uri, hogy az Alabarkhoz olykor Filóval, olykor Markusszal, néha pedig nélkülük eltűnik az egyik vendégszobában a hírnökökkel, akik a világ minden részéből Alexandriába érkezvén tiszteletüket tették nála. Óriási pókháló a világ, és a pók Alexander Alabarkhos ennek a hálónak a közepében ül. Nem biztos, hogy mindeme kémeket Alexander pénzelte egymaga, de hogy beszélgetett velük, az bizonyos. Szükségét érezték a futárok, hogy megmerítkezzenek a társaságában, és amit tudnak, vagy amit jónak látnak, azt elfecsegjék neki. Maga Flaccus, a helytartó is felfeltűnt Alexander Alabarkhos palotájában, pár fős testőrség kísérte mindössze, és mindig ajándékot hozott. Csodaszép keletről származó szőnyeget, vagy jókora rodoszi amforát tele borral. Flaccus, a magas, jó kiállású, vidám férfi, a mi Aulusunk, akiről hír lett, már a szülei is híres műgyűjtők voltak, és a palotája tele van a Rómából hozott és azóta beszerzett szobrokkal, festményekkel, köztük egy fejdiász faragta gorgófővel, közvetlenül társalgott mindenkivel. Urit kedvesen hátba vágta, amikor bemutatták, és otthonosan mozgott az Alabarkhos palotájában. A helytartó látogatását nem mindig jelentették be előre, de többször is előfordult, hogy a zsidó előkelőségek vártak rá a palotában. Tia az apja bankárainak nevezte őket. Mivel foglalkoznak ezek a bankárok, érdeklődött Uri? Mivel? Hát hitelezéssel, felelte Tia. Uri arra következtetett, hogy az Alabarkhos uzsorakamatra helyezi ki a pénzét, s hogy az ő emberei Flaccus pénzét is forgatják e szerint. Egy szombati vacsorát Flaccus is megtisztelt a jelenlétével, és a zsidó előírásokat egytől egyik betartotta. Úgy beszélgetett Trifonnal és más zsidó vénekkel, ahogy a nő a középkorú tanácstagokat udvariasan szólította, mint aki régóta és közelről ismeri őket. Trifon a fiát is elhozta, Demetriusnak hívták. Érzékeny lófeje volt, feltűnően nagy orjukakkal és vékony zárkózott ajkakkal, vele Tia társalgott hosszan és tisztelettel. Ki ez a Demetrios? Kérdezte később Uri féltékenyen. Tia nevetett. Ellenség, mondta. Gyűlölnek minket, mert nagyobb a vagyonunk, mint az összes vénnek együttvéve. Uri érezte, hogy helyzete kétes, mert ellenszolgáltatás nélkül ugyan, de az Alabarkhos családja tartja el hónapok óta, és a tanulmányait Filó fizeti. Utólag meg kell majd szolgálnia. A tartozást be fogják hajtani. Mondták a gimnáziumban, szívesen fogadnak fel másolókat a könyvtárba, mert mindent be akarnak gyűjteni, ami valaha megvolt. Beszélt néhány görög diákkal, akik szoktak másolgatni, nem fizették őket túl jól, de ha az ember belejön, mondták, elég szépen kereshet. Ők mesélték, hogy újabban nem egész tekercseket másoltatnak, hanem a tekercset átfutván egy könyvtáros dönti el, mi fontos belőle és mi nem. Siralmas gyakorlat, mert ki tudja évszázadok múltán mi lesz a tekercsből érdekes, de a város pénztelenségét tekintve érthető. Uri nagy kedvet érzett a másoláshoz, s amikor kiderült, hogy a nehéznek számító matematikai könyvet másolásáért kétszer annyit fizetnek, eldöntötte, hogy jelentkezik. A Szerapeljonba nem volt könnyű bekerülni, igazolást kértek, hogy Uri a gimnázium diákja, és még külön ajánló levelet is Iszidórosztól. Iszidórosz mogorván hallgatta Uri kérelmét, minek neked pénz, kérdezte, eltart téged a zsidó pereputcsod. Nem a pénz érdekel, mondta Uri, hanem a munka. Ugyan, azt hiszed, titkos ballisztikai tekercsekre bukkansz, és másolás közben bevágod őket. Uri meglepődött. Az ostromgépek sohasem érdekelték. Béke van, igazgató, mondta Uri. Nem lesz háború az én életem alatt. Isidoros nevetett. Naív gyerek vagy te, mondta szinte szeretettel. Jó, hogy köztetek is vannak idióták. És az engedélyt megadta. Tia elfehéredett a dűtől, amikor erről értesült. Uri meglepődött. Tia és Apollonosz Gamma is szeretett volna másolni, de nekik Iszitorosz nem engedélyezte. Uriban gyanú ébredt. Téged a ballisztika érdekeltette fel a kérdést. Tia bólintott. Az a jövő, mondta. Az ostromgépek tudománya. Tia nagyon szerette Filón könyvét, amely a Felkészülés az ostromra címet viselte. Uri is átfutotta. Arról írt az alapos szerző, hogy az ostromlott városban miként szárítsanak ételt, hogyan őrizzék meg a lakosság egészségét, és hogyan készítsék fel őket lelkileg. Terjedelmes fejezet foglalkozott azzal, miként kell az ostromlók ivóvizét megmérgezni, hogyan lehet az ostromlott városból telegrafálni a szabad városokba, miféle orvosságokat kell felhalmozni, miként lássák el a sebeket, hogyan jutalmazzák a védőket, és hogyan ingassák meg az ostromlók önbizalmát. Uri csodálkozott, minek ilyesmit tanulni, amikor Alexandriát belátható időn belül nem fogja megostromolni senki. Tia rábámult. Én ezt fordítva olvasom, jelentette ki. Uri lassan felfogta, hogy Tia városok ostromára készül, és a védekezés eljárásait azért tanulmányozza, hogy ellenszert találjon. Szerinted Róma a békeszerető várostromokra készül, kérdezte. Tia legyintett, Uri naivitását reménytelennek látván. Kicsi helyiségben kezdett másolni Uri a Szerapeionban, és matematikai tekercseket kért, miután megerősítették, hogy azok másolását valóban kétszeresen díjazzák. Díjazhatták volna ezt a munkát többszörösen, és nagyon oda kellett figyelnie, hogy a görög ABC betűivel jelzett számok melletti jeleket, amelyek az összeadást, szorzást, négyzetre és köbre emelést, meg a gyökvonást jelentették, el ne védse. A nyár vége másolással telt, és megvolt az a haszna, hogy amit másol az ember, azt meg is kell értenie. Sok olyan aritmetikai és geometriai összefüggést fogott fel Uri, amelyet korábban nem értett. Éppenséggel a rendszeres matematikai képzést hiányolta a gimnáziumban a leginkább, amit a többiek még a gimnázium előtt a házi tanítóiktól megkaptak. Mondta ugyan Apollonosz Gamma, hogy ez már nem igazi matematika, az lezárult 200 éve a polgárháború alatt. Ezek már nem alkotók, mondta a tanáraikról Apollonosz Gamma, de azért Uri jól látta, hogy van mit tanulnia tőlük, és védte őket, igenis megvan bennük a szellem. Apollonosz a fejét csóválta, nincs meg. Már 88 évesen volt meg, különben nem tárolják gyúlékony barakokban a könyvtár állományának 9/10. Már akkor nem volt becsülete a tudásnak, mert ha lett volna, márványpalotákban tartják, és ma is meg lenne mindaz, ami oda lett. Pünköstkor ünnepi istentiszteleten vett részt Uri a bazilikában, és aztán a tömeggel vonult ki a Fárosz szigetre. A szigeten sokan és sokat beszéltek, és a csodálatosan langyos tengerben is megmártoztak, mert a tenger rituálisan tiszta, a legtisztább. Különös volt látni azt a csaknem 200 000 zsidót egyszerre a vízben, mert csak az öregek, a kicsi gyerekek és a betegek maradtak otthon. Uriban felrémlett, miket is irkálnak a zsidóellenes görög történészek erről a kivonulásról. Hogy a leprásokat tiltotta volna ki országából a fáraó, és ezeknek a vezetője lett volna Mózes. Amikor Uri ezekről az írásokról kérdezte Filót, az legyintett, nem kell velük foglalkozni, úgyse olvassa őket senki. Uri másolhatott egész nyáron, a tanítás szünetelt, a tanárok vidéki villáikba, a görög diákok a szüleikhez tértek haza. Alexandria szinte kiürült. Esténként és éjjelente ugyan most is nagy tömeg korzózott a kedvelt helyeken. A kikötői kocsmák tele voltak, és a gimnázium kertjében a mímusok idétlenségein szórakozó tömeg a mozgóárusoktól ezúttal sem vásárolt kevesebb ételt és italt. De a lögdösődés enyhült, és kevésbé kellett félni a zsebtolvajoktól. Római időszámítás szerint augusztus végén a görög diákok és a tanárok lassan visszatértek Alexandriába. Hivatalosan az egyiptomi időszámítás volt érvényben, de ezt senki sem használta. A zsidók kiváltképpen figyeltek a római időszámításra, még a görögöknél is inkább adtak rá, hogy a birodalom hivatalos ünnepeit aggályosan betartsák. Egyetlen római ünnepet hagytak figyelmen kívül az alexandriai zsidók. Ha nem is hivatalosan, de távol létükkel óvatosan tüntetve. Augusztus 1-ét. 66 évvel korábban ezen a napon adta meg magát Alexandria Augustusnak. Nem szerencsés vesztett háborút megünnepelni. Róma mégis ragaszkodott hozzá. Flaccus testőrei tartottak felvonulást nevezetes nap délelőttjén. Végig vonultak a kikötőn, majd délre fordultak, és a gimnázium előtt kelet felé haladva a delta kerületben fordultak északra, hogy az Akrába, a palota fellegvárszerű épületébe visszatérjenek. Zenészek kísérték őket nagy számban, bámészok bámészkodtak, egyéb nem történt. Uri a gimnázium oszlopai közül nézelődött. Aznap a másolás szünetelt, noha a szerepeljön nyitva volt, s benne áldozatokat mutattak be Rómának és a császárnak, amiként a görög és egyiptomi istenek kisebb-nagyobb szentélyeiben is kötelezően, amelyekből volt Alexandriában sok ezer. A zsidó imaházakban is ünnepeltek. Az Albarkosz családjából Markus volt kijelölve, hogy a bazilikában a hálaadó imán részt vegyen. Maga az Alabarkosz Flaccus esti fogadásán vett részt a palotában, ahol Markusnak az elsőszülöttnek is meg kellett jelennie. Augusztus vége felé visszaszivárogtak a diákok és a tanárok. A tanítás még nem kezdődött meg, majd csak szeptember közepén, de a diákok már elfészkelték magukat a dormitóriumokban, esténként pedig a kikötői kocsmákba jártak, ahová Uri Tia és Apollonosz Gamma is velük tartott, sőt, a tanárok közül is némelyek. Leginkább Lüsziász kocsmáját szerették, ahol ingyen ehettek és ihattak versekért cserébe. Nagy műkedvelő volt Lüsziász, ez a vörösképű kopasz ember, kívülről fújta Kalimakhosz epigrammáit. Mesélték, azért kedveli őket különösen, mert ő is a fiúkat szereti, akárcsak a költő. Makhon a komédia író Maximáit is szívesen idézgette Lüsziász, amelyek a híres emberek közösülés alatt tett kijelentéseit dolgozták fel, valamint a legelképesztőbb pozitúrákat ecsetelték, de nem ezért jártak hozzá a diákok, hanem mert majdnem minden este költői versenyt hirdetett közöttük. Képzelt emberek sírfeliratait kellett megírniuk. E fiktív halottak nevét és életrajzát maga Lüsziász szerzette, s a legsikeresebb epitáfium költője azt és annyit rendelt, amennyit akart, és mindig sokat rendelt, hogy mindenki jól lakhassék. Igen népszerű volt a műfaj hajdan Alexandriában, hagyományosan disztihomban kellett megírni. A kényes ízlésű Lüsziász a belső rímes disztihont külön kancsóborral díjazta. A rögtönzések az ő tulajdonába mentek át, és rebesgették, hamarosan antológiát fog belőlük összeállítani. S mint szerkesztője halhatatlan leend. Az egyik jól verselő görög diák állította, ő már látott a számoszi temetőben valódi sírokon olyan epitáfokat, amelyeket Lüsziász kocsmájában szereztek korábban. Lüsziász tehát e sírversekkel felcserélve a fiktív személyek nevét valódira nagyban kereskedik. Tia nem írt epitáfot, csak élvezettel mulatott, hallgatván az elkészült műveket. Apollonosz Gamma írt, de kevés sikerrel, neki a prókátori próza állt kézre. Urit viszont Néha megszállta az ihlet és remekelt, s ezzel néhány görög diák őszinte tiszteletét, sőt barátságát is elnyerte. Soha nem lehetett előre tudni, milyen lehetetlen feltételezett név, és miféle mesebelien kalandos sors jut aznap Lüsziász eszébe. És Urit az abszurd történetek lelkesítették. Szerette a félkarú sírásót, az ötmelű nőt, az elefánt agyarú prostituáltat, a himnős kurvát, a milliómos rabszolgát, a krokodilfarkú könyvtárost, aki nem tud a pikkelyes farkától leülni, hogy másolhasson, meg a homlokán és az orra helyett is péniszt viselő faunt, aki a herezacskókat állandó fejrázással veri ki a szeméből, és a hasonlóan remek szörny lényeket, akik Lüsziász termékeny agyából keltek ki, és akiket méltó módon emelkedett stílusban kellett elsiratniuk. Egyik este Iszidóroszt, az igazgatót adta fel Lüsziász incselkedve, mert az élő emberek sírfeliratai sem voltak a játékból kizárva. Tia kuncogott, Apollónosz gamma a fejét csóválta, ez neki nem fog menni, Uri a következő epitáfot szerzette. Gyűlöltél, Iszidórosz, minket, kerge zsidókat? Büntet az Isten az egy, feltámaszt mi velünk. Nagy tapsot aratott Uriel szerzeménnyel, és aznap ő rendelhetett a társaságnak büszkén. Másnap Iszidórosz is ott ült Lüsziász kocsmájában. Uri megdermett, rászedték. Ő pedig gyanútlanul besétált a csapdába. Iszidórosz kedvesen oldottan társalgott mindenkivel, Uri felé nem is pislantva, és amikor Lüsziász feladta az aznap esti szemét, Uri elpirulva bólintott, ő volt feladva. Megpróbált szellemes sírfeliratot kiötleni saját magáról, de semmi sem jutott az eszébe. Iszidórosz nyerte meg a versenyt. Míg élt, nem látott egy Istennél soha többet, Hádészban már lát Gájusz, a vaksi zsidó. Uri boldogan nevetett, és többször is alkalmat talált, hogy a mosolygó Iszidórosszal kocincson. Hádész áll a Szeptuagintában a Héber Seol helyett. Iszidórosz tehát jártas a túrában. Iszidórosz legalább tudja, mit nem fogad el a zsidó vallásból, gondolta Uri hálásan, és olyan világra vágyott, amelyben az igazgató iránti szimpátiája, amelynek kölcsönösségében most már nem kételkedett, nem ütközik semmi akadályba. Augusztus 29-én tartották az egyiptomi új évet. Az már valódi őszinte népünnepély volt. Uri szótadésszal csavargott a városban. Ez a szótadész kedves mosolygós fiú volt. Zömök barna hajú, fekete szemű. A gerejvetésben és a futásban kiváló. Az elméleti katonai ismeretekben jeleskedő, és a rögtönzött sírversei is szellemesre sikerültek többnyire. Uri szeretett volna olyan vidám, felszabadult és éles szemű lenni, mint ő, és főleg annyira tehetséges matematikus. El sem tudta képzelni, Szótadész mit kedvelt meg benne. Szívesen megkérdezte volna, de nem merte. Szótadész volt az első igazi görög barátja életében, és egy buta kérdéssel nem akarta elveszíteni. A régi kikötőben volt a legnagyobb a tömeg, maskarákba öltöztek a népek, alig lehetett megkülönböztetni őket a mímusoktól, akik az ecélból város szerte ideiglenesen ácsolt emelvényeken óbégattak, művészetükért a pénzt a közönség a színpad elé helyezett kosarakba dobálta. Rögtönzött vagy hagyományos szénákat adtak elő, Uri ezt nem tudta megállapítani, de feltűnt neki, hogy egyes mímusok horgas orrat ragasztottak maguknak, és meg-meggörnyedve kelet felé hajlongtak, értelmetlen abrakadabrát üvöltözve. Ezek mi vagyunk, zsidók? Kérdezte. Ezek ti vagytok, erősítette meg Szótadész. Miért utáltok ti minket? Érdeklődött Uri. Mert veszélyesek vagytok, felelte Szótadész jó indulatúan. Uria további érdeklődést későbbre halasztotta, mert felmászott a színpadra Karabasz, a város legnépszerűbb bolondja, és hatalmas ováció fogadta. Karabasz hajléktalan volt, nincstelen és dologtalan, gyakran aludt a gimnázium parkjában a gondozott gyepen, úgyhogy a diákok ismerték. Ingyen kapott ételt és italt, mind a régi, mind a nyugati kikötőben, népszerűségével nem élt vissza, csak annyit fogyasztott mindenből, amennyire szüksége volt. A többi hajléktalantól azt különböztette meg, hogy anyaszült pucéran járt télen-nyáron, és soha nem volt hajlandó akár egy leplet is magára venni. A bőre volt a ruhája, ráncos és megfeketedett, és mintha időnként leved lett volna magáról egy-egy elhasznált káposzta levelet, ami vagy a bőréhez tapadt kosz volt, vagy a bőre maga. Heréi laposan lógtak le a nemi szerve mellett, Karabasz önfeledten vakarázta őket. Ez a Karabasz mászott fel a színpadra, amikor Urit az foglalkoztatta, miért is utálják a görögök a zsidókat Alexandriában. A mimusok rossz néven vették, hogy vetélytársuk támadt, de nem merték lezavarni a színpadról, szerzett jogait nem volt merszük kétségbe vonni. Karabasz sűrű haja loboncosan lógott a szemébe, ugrált a színpadon, heréi úgy lifektek, mintha a hasa alatt fülei nőttek volna, a mellét verte és üvöltözött összefüggéstelenül. A mímusok borúsan álltak és vártak, a közönség pedig ujjongva tapsolt és hújogott. Karabasz énekel, hallgassátok Karabaszt, kiáltozták boldogan. A szerencsétlen morogta Uri. Szótadész a fejét ingatta. Jó szerep az övé, mondta. Ő legalább kitalálta magát. Ennyi hatványozott tehetségtelenségből ebben a városban ő él meg tisztességesen egyedül. Géniusz lakozik benne, a mi közös géniuszunk Gaius Theodorus. Ezrek és ezrek bolyongtak a kikötőben ittasan. Ott tébláboltak a gyerekek és a teherhordók. Ők is ittak. Uri szánta ezeket a 10-12 éves fiúkat. Ők cipelték a bálák többségét a sovány vállukon és nyakukon, mert nekik negyed annyi bért kellett fizetni, mint a felnőtteknek. Sokan voltak, többen, mint a szamarak, az összférek és a felnőtt teherhordók együttvéve. Szótadész nem helyeselte Uri szánakozását. Ezek a fiúk boldogok, ők tartják el az egész családjukat, és emiatt otthon nem verik őket.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A hatodik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2005. augusztus 8-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.